Jó estét kívánok! 5 éve indult a magyar MeToo mozgalom, amikor nyilvánosság elé állt Sárosdi Lilla színésznő, és elmondta, hogyan zaklatta őt az ismert és elismert rendező Marton László. Akkor a Marosvásárhelyi Rádióban is követtük az eseményeket, megszólaltak a szakértők, érintettek. Azt latolgattuk, merre haladhat a MeToo. Most induló sorozatunkban a korabeli nyilatkozókat kérdezzük újra. Mit ért el a mozgalom, hol hibázott, merre haladhat? Faragó Zsuzsa dramaturg nem csak a színházon belüli állapotokról, hanem a MeToo színházi eszközeiről, nyelvhasználatáról, szereposztásáról, dramaturgiájáról is beszél. Azt mondja, kialakultak a zaklatási ügyek, sematikus, gyakran ismétlődő mondatai, és nem nagyon látunk mögéjük. Melyek ezek a sematikus mondatok? Faragó Zsuzsát hallják.
Ez nagyon jó, hogy lettek ezek a megfogalmazások arról, hogy az abúzus az sok évig bujkál, és hogy az a kérdése a köznépnek, hogy de miért most, és miért nem akkor szólt, ez teljességgel nem alapul tapasztalaton, mert hogy az abúzus az elnémítja az ember, de egyébként tényleg minden abúzus. Még a szóbeli abúzus, és néha szóképes embereket is némasságra kényszerít, mert annyira nem tudják hirtelen a soktól, hogy reagáljanak, de nem ez a beszéd, én most csak magyarázom a mondatok mögött értem, mert csak a mondatokat nem tudom olyan jól elmondani, mint egy feminista harcos nő neked elmondaná, ami én nem vagyok.
De ezzel is azért ugye stigmatizálsz, ezt tudod. Ez, hogy a feminista, soha nem mondják azt, hogy gyenge feminista, békés feminista, erőtlen, mindig azt mondják, hogy feminista.
Én azért valószínűleg azért stigmatizálok, valószínűleg, mert olyankor stigmatizál az ember, amikor nem ismer valamit, és én nem nagyon ismerem a feminista nők felhozatalát, tehát személyesen, konkrétan egyet, kettőt, hármat ismerek. És mindig ez a baj, ha az ember egy bármely csoportból csak személyesen csak egy vagy két embert ismer, akkor szokta azt mondani, hogy nekem is vannak nagyon rendes, nekem is vannak cigány barátaim, vagy zsidó barátaim, vagy feminista barátaim.
Ezzel igen. Felmenti
tehát
magát
az ez átlás. A nem ismeretből fakad, hogy én most stigmatizáltam a feministákat. Azt akarom mondani, hogy aki, akkor így mondom, és akkor egy kicsit árnyaltabb, hogy aki ezzel foglalkozásszerűen, tehát napi foglalkozásszerűen időt tölt, és ezt a nyelvezetet ezért anyanyelvi szinten beszéli. És akkor így nem a stigmatizálok senkit. Remélem.
Annak a körülmény...
De... Igen. Az nyugtalanító, amikor tőlük átveszik ezt a beszédmódot, mert az mindig csak egy-két mondatra elég, és megint nem mélység, megint nem tud a mélységekig eljutni. Tehát úgy mondjuk rá például erre a Liliánára, hogy hát azért most szól, mert... Tessék?
A Szilágyi Liliánára, igen.
Szilágyi Liliánára, hogy azért most szól, mert hiszen minden bántalmazott évtizedekig hallgat, holott az ő esete egy merőben új jelenséget mutat. Szerintem erre itt föl kell figyelni. Csak még most történik, ezért nehéz az értelmezése, mert ő körülbelül 16 éves korától, ahogy én kiveszem a történetet, már tudatosan készült arra, hogy egyszerűen ezzel elő fog állni. És 4 vagy 5 éve készülődik erre. És azért ez Ilyen még nem volt. Ilyet nem ismerünk. Hát nem úgy hurcibálta magában 20-30-40 évig, ahogy szokták, hanem viszonylag hamar kamaszkorában rájött arra, hogy ez nem normális, ami vele történik. És azóta tudatosan készül arra, hogy ezt el fogja mondani.
Ez alatt
és még nem
alatt...
mondta el. Ez és alatt... még nem is mondta el.
Ez alatt a rákészülési idő alatt történtek itt az első nagy coming out-ok. Az első nagy MeToo történetek ez alatt jöttek fel.
Az, igen.
Szerinted ez segített?
Ez öbbenetes, hogy ha belegondolok, hogy ő 10, pont 16-17 éves lehetett, amikor a Lilla előjött, tulajdonképpen azóta nulla pontunk, a Sárosdi Lilla előjött a Marton története, az körülbelül egybeesik az ő kamaszkorával, amikor ő lepattan otthonról az anyukával, ott hagyja az apukát, és mind azóta megtudtuk, oda költözik a nagynényéhez.
Szóval ez egy tanult minta, hogy az ember előáll a bántalmazás történetével, és akkor ez mondjuk írjuk a MeToo javára, hogy ezt a tanult mintát megmutatta, hogy van ilyen, mutatott hozzá stratégiákat is, megértette az áldozatokkal, hogy erre fel kell készülni, hogy támogató közösségre van szükség,
hogy szakmai háttere kell szükség.
Mit tanult a környezet, vagy szerinted mennyit változott ez alatt az 5 év alatt a környezet? Befogadóbb lett, empatikusabb, könnyebben felismer helyzeteket, vagy épp ellenkezőleg?
Én szerintem ez fantázia, amit mondok, mert nem tudom, ahogy azon a legendás videó mondja, az az ember, akinek nem tudjuk a nevét, hogy az kizárt dolog, mert nem tudom, de hogy tényleg nem tudom, mert csak az az érzésem, az a gyanú, az a spúrom, hogy amikor a közelemben történik valami, vagy a közelünkben, azt pont ugyanúgy nem ismerjük fel, mint eddig. Tehát ha egyenként nézünk meg lányokat, fiúkat, embereket, nem vesszük észre. Erre akkor kezdtem el erre nagyon erősen rájönni, amikor hallottam beszélgetést, és akkor most direkt egy egész másik példát hozok elő, azokkal a csicskákkal, tudod, akik, ezek nevezetesen szarvasi emberek, akiket konkrétan rabszolgasorban tartanak 5-10-15 évig családok, hogy épp hogy csak enni adnak nekik, felnőtt emberek, idős emberek, nem engedik ki az utcára, néha még meg is verik, és ők, némelyike, akik eljárhattak valahova dolgozni, vagy kijártak néha vásárolni, tehát nem voltak teljesen bezárva, mesélik el, hogy miközben elméletileg mindenki tudott róla, hogy ők csicskák, egy csomóan nem reagálták ezt le. Teljesen természetesen beszéltek velük, úgy beszéltek velük, mint a, ők otthon laknának a családjuknál. Tehát ezt sem érezte senki olyannak, amiben bele kéne szólni, pedig ez aztán nem szobák mélyén történik, sötét homályban, hanem majdnem szinte nyilvánosan. Hogy gyerekek a nap közében azon betélkedtek, hogy nektek hány csicskátok van, nekünk 3, nekünk 5.
De ebben szóval, két dolog van. Az egyik, hogy nem ismerik ha
ez,
fel a jelenséget.
Nem kell... Mit mondasz?
Hát, hogy ebben két dolog van benne. Egyrészt az, hogy az emberek, akiknek fel kellene ismernie, hogy a szomszéd rabszolgákkal dolgoztad, az nem ismeri fel, vagy pedig elfogadja, és maga is rabszolgákkal dolgoztat. Tehát ez a két eshetőség van, és most visszafordítva
a MeToo-ra. Igen, csak az van, hogy ez így van, csak nem, ez mindennel így van. Tehát az van, hogy mindannyiunkban lakik egy rabszolgatartó, mindannyiunkban lakik egy pedofil, most fogok a fejemre húzni egy nagy elháborodást, nem baj, mindannyiunkban lakik egy gyilkos, tehát ezek a lények mind bennünk laknak, mindannyiunkban. És nem egyszerűen csak arról van az, hogy nem vesszük észre, hanem nem áll érdekünkben észrevenni. Mert a saját icipici bűneink azok takargatandók magunk előtt is. Minél hangosabban kiabálunk, hogy az ott milyen ronda, az megerőszakolta, meg akarta erőszakolni a kisgyerekeket, vagy megerőszakolta a saját lányát, vagy bántotta a saját lányát, azonnal akasszák fel, vágják 10 részre, ne is legyen bírósági tárgyalása, halljon meg. Ez a bosszú vágy is egyébként, hát érdekes, hogy rögtön mindjárt az ősi gyilkos jön elő belőlünk, ez is furcsa, tehát minden jog nélküli ősi gyilkosság vágy tör elő belőlünk erre. De miért? Azért, mert azt az ősi hüllőagyunkat, amit mostanában annyit emlegetek neked, az birizgálja ez. A hüllőagyunk az így reagál. A hüllőagyunk. Tehát az, amire én azt gondolom, hogy hát én nagyon sokszor éreztem azt emberekre való haragomban, és fantáziát is éreztem, és az álljon elém, aki nem, hogy én ezt most megölöm. Hogy én ezt most megfogom, és lelógatom a két, a bokájánál fogva lelógatom a 12. emeletről. És hogyha nem adja meg, amit kérek, akkor elejtem. Tiszta képek vannak erről nekem a fejemben. Nem csak nekem, mindannyiunknak.
De ezzel nem azt akarod mondani, hogy nem kell kiabálni, hogyha bántalmazás történik a környezetünkben. Mert azt
nem,
mondod,
hogy... ellenkezőleg. Pont a fordítottját akarom mondani. Pont azt akarom mondani, hogy kiabálni kell, mert mindenkiben ott lakik az áldozat, és mindenkiben ott lakik a bűnös. Ezért kell kiabálni. Pontosan.
Igen, de azt mondtad, hogy minél hangosabban kiabál valaki, hogy akasszuk fel a bűnöst, és tulajdonképpen ez a MeToo mozgalommal jellemzően egyébként a férfiak baja, és azért a férfiaké, mert általában ők buknak le. Érdekes ez, hogy nők kevesebbet buktak le, mindegy. Hogy na rengeteg az ártatlan áldozat, és mindig jön az első reakció az, hogy hát akkor álljon valaki ezzel elő, ha bizonyítani tudja, ha már rendőrségi jegyzőkönyv, stb. Ítélet, stb. Addig senkit ártatlan. Akkor most kell kiabálni, igen. Vagy nem kell kiabálni, vagy mit kell csinálni?
Ez jó, hogy ezt most én majd így adiktálom, hogy mit kell csinálni. Mindenképpen szólni kell. Tehát mondom én, de hát ez nagyon nehéz, ez iszonyatosan nehéz, nagyon-nagyon, hogy mondjam, az embernek, ahogy a nő növekszik, önmagáért kiállni, megtanulni a legnehezebb. Tehát a felnőttség az önmagunkért való kiállás képessége. Nem szexuális, minden értelemben. És mi itten Kelet-Európában azt hiszem, merhetem ezt mondani, de legalábbis itt Magyarországon, mert arról van képem, egy olyan társadalomban élünk, ahol az emberek 100 évekre visszamenőleg nem tanultak magukért kiállni.
De ezzel magunkért való kiállással megint annak a veszélyes helyzetnek a közelébe kerülünk, hogy az áldozat, aki amúgy is sérült és veszélyben van, kiáll önmagáért, és önmagára marad. Tehát, ugye a másik kulcskérdés ennek az egész mozgalomnak, ugye, hogy mit tehetünk egymásért, vagy kell-e egymásért tenni, vagy miben áll az egymásért tevés? Igen, kiáll önmagáért Szilágyi Liliana. Tehát azt nem tudjuk megúszni, hogy az érintett áldozat az elő ne álljon a történetével. Meg ne nevezze a bűnöst, a tettest. Ezek is mind furcsa mozzanatok. Tehát konkrétan meg kell nevezni, mert ha nem elindul a találgatás, a lincselés, a gyanúsítgatás, ártatlan emberek.
Igen.
Ha megnevezi, akkor kétségbe vonják a hitelességét, az időpontot, hogy mikor kell megnevezni, mert hát ugye mindenki azt mondja, hogy hát akkor nevezd meg, amikor már erről jogerős ítélet van, de akkor meg már minek megnevezni? Ha meg nincs jogerős ítélet, akkor meg a hamis vád gyanúját kell hessegetni. Szóval, hogy ez az áldozatvédő közösség, a közösség, mint etikai közösség, ahol túl és innen minden bírósági ítéleten mégiscsak az van, hogy elgondolkozunk azon, hogy mi történik a családokon belül, mi a családon belüli erőszak, mi a munkahelyi erőszak, mi a modernkori rabszolgatartás, mi a felelősségünk az iránt, ami a szomszéd kertjében történik. És nem látom azt, hogy itt lett volna, szóval pessimista vagyok, de én nem látom itt az érési folyamatot a MeToo történetében.
Igen, én se, és amikor ezt mondtam neked 3 éve vagy 4 a friss Sáros Gyirilla történet után, akkor még friss Sáros Gyirilla történet után, hogy biztos vagyok benne, hogy erről most majd a színházak elkezdenek iszonyú erősen beszélni, és előadások sokasága, és drámák, mondjuk nem sokasága, hanem valahánysága fog erről készülni, akkor ebben tévedtem. Tehát ez egy naív jóslat volt. Nem mintha nem volna a tematikában, nem jelennének meg a tematikában a bántalmazók, de valahogy a bántalmazás lélektana semennyivel sem lett. Tehát már megjelenhet, mint téma, már előkerült, mint... De hát már a Pintér Bélánál előkerült hamarabb is, mint a MeToo volt. Tehát az érzékenyeknél már hamarabb is előkerült. Mikor volt ez Ütemények királynője, vagy Tisztamalány éve? És már akkor megjelent nála. De most nem egyes embereket nézzünk, hanem a színházat, mint olyat. Én úgy látom, hogy csak annyi történt, hogy bekerülhet, mint téma. Tehát egy címke beljebb került az elmondhatóságba, az elmondhatatlanságból.
Kis handicapet van, mert épp itt Vásárhelyen volt MeToo tematikájú darab, hogy mondják,
igen,
hatkezes darab bemutatója.
Igen, arról hallottam, csak utána nem olvastam és nem láttam. Annak a mélységéről nem tudok. Hát csak remélni tudom, hogy ez egy kicsit mélyebbre ment, mint amiket én láttam, vagy olvastam Magyarországon. Hát úgy gondolom, hogy ez még várat magára ennek a feldolgozása. Nevezetesen, amiről akkor is beszéltem, hogy mennyire szeretném az akkor még élőm Marton Lászlót leültetni a Sáros Gyilillával szembe, és azt szeretném, ha akár ketten maradva ők elbeszélgetnének. És hogyha hallhatnám egyszer a Marton verzióját, mármint nem azt a verzióját, amit ő kitalált magának a társadalom számára, hanem az igazi belső verzióját. És egyáltalán azoknak a férfiaknak és nőknek a monológiait, akiknek időnként illetlen vágyaik támadnak, például a kisgyerekekkel kapcsolatban. De illetlen vágyaikat elnyomják magukban, mert tudják, hogy ez egy nagyon nagy bűn.
Hát vagy titokban élik ki, mert ha elnyomják, az oké, nem? Vagy legalább menjen el terapeutához. Okay. Ne nyomja el, menjen el terapeutához. Kérjen segítséget. Tehát lehet, hogy ez egy kulcsmomentum, hogy milyen társadalmi környezet kell ahhoz, hogy azt mondja valaki, hogy én egy szadista, beállítottságú ember vagyok, fájdalmat okozok szexuálisan a partnereimnek, ez nem jó, vagy egy pedofil ember vagyok, ez kóros, ez tarthatatlan, és elmegyek és segítséget kérek. Mielőtt elkövetnék bármit is.
Szerintem ilyen ember egyébként a segítségkérés kivételével sok van. Én azt gondolom, hogy sokkal azért ilyen heves a reakciója a társadalomnak, mert szerintem ez nagyon sok emberrel megtörténik.
Mármint, hogy elmondja, vagy hogy segítséget kér?
Nem hogy elmondja, hanem hogy átéli.
Ja, hogy nagyon sok olyan
ez egy nagyon... Úgy tűnik, hogyha nagyon régóta lennénk emberek a mi civilizációnkkal, de ez ugye gondoljunk bele, hogy a biológiai létünkhöz képest mióta a Földön vagyunk, mint mondjuk az őscickány, amiből kifejlődtünk mindannyian, mi gerinces állatok, ahhoz képest milyen iszonyatosan régen vagyunk a Földön, és ahhoz képest milyen vékony-vékony picike réteg ez a civilizáció, ami rajtunk van. Nekünk nagyon hosszúnak tűnik személyesen, 60 évet élő embernek, de ez valójában történelmileg nulla. És ennyi idő alatt a tudatunk nem érte utol a testünket, és a testünk az csinál olyan meglepetéseket, amikkel nem tud mit csinálni a tudatunk. Én erről meg vagyok győződve. Szóval, hogy mondjam, az ember a... Most egy egyszerűt mondok, nagyon gyakran hallani anyukáktól, meg apukáktól, hogy én úgy imádom a gyerekemet, én szerelmes vagyok ebbe a gyerekbe. És tényleg valami szerelemhez hasonló, persze csak hasonló, van erős, intenzív érzetet érez a gyereke, vagy valaki másnak a gyereke iránt. És ez lehet a gyereknek nagyon-nagyon jó, és ez egy nagyon erős kontaktus, és iszonyú sokat ad a gyereknek is. De természetesen ennek nincsen semmiféle szexuális vonzata. De néha csak egy lépés választja el. Egy lépés. És az a civilizációs réteg rajtunk, hogy ezt a lépést nem tesszük meg. Szerintem az a felnőtt ember, aki szembe tud nézni azzal, hogy még a vágy ő benne is megjelenik, de nem teszi meg ezt a lépést.
Na most...
Hogy borzasztóan vigyáz arra, hogy a gyereket ne szexualizálja. Miközben nagyon erős és meleg, és erősen testi a viszonya vele. És mégsem. Ez az igazán felnőtt ember, nem az, aki sikítozik és üvöltözik, hogy vágják tízzé azt, aki egyáltalán csúnyát mer gondolni egy gyerekre. Akkor magára kiabál, nekem mindig az a gyanúm, ilyenkor mindig az a gyanúm.
Hát, hogyha nagy eredménye vagy hozadéka lenne a MeToo mozgalomnak, akkor azt hiszem, hogy ez a pozitív fordulat lenne, hogy lehessen ezekről beszélni. Vagy akár arról is lehessen beszélni, hogy én segítséget kértem.
Igen. Azt mondtam neked az előbb, hogy meg vagyok győződve, hogy nagyon sok emberrel megtörténik, sőt, sok ember eljut a dolognak a kóros részéig is, de segítséget szerintem elenyészően kevesen kérnek. Annak meg megint csak az az oka, amit már az előbb mondtam, hogy mi úgy vagyunk vele itten Kelet-Európában, hogy nem állunk ki magunkért, és nem kérünk segítséget csak a testi bajainkkal kapcsolatban. Most már leszoktatnak egyébként arról Magyarországon, hogy a testi bajainkkal kapcsolatban is segítséget kérünk, mert lassan már nincs kitől. De ugye ez egy másik ügy. De a lelki ügyeinkkel kapcsolatban ne rinyálj, ne lelkizz. Még mindig ez az alapállapot. Vagy alternatívaként menj a Facebookra, olvasgass Coelhót, vagy sarlatán álpszichológusokat, akik vagy gombamód szaporodó, és most stigmatizálok, bocsánat, kócsokat, önjelölt és nem önjelölt kócsokat, akik majd elmondják azt a 12 pontot, amin neked végig kell menni, vállalt fel önmagad, éld át az érzéseidet, stb. Ezt egy intelligensebb ember egy fél délután összerakja ezt a 12 pontot. Ezzel nem az igazi kócsok munkáját akarom minősíteni, hanem pont ezt szeretném leválasztani a nem igaziakról. Tehát vagy ezt csinálod, és ez még a jobbik eset, vagy magadban tartod, mélyen magadban tartod. És ilyen ember attól tartok, hogy rengeteg van. És akkor lesz belőlük valódi szörnyeteg, amikor lépegethetnek előre, és nem állítja meg őket senki.
Most a saját körömben néznék, mint újságíró, vagy mint ilyen ügyekben felszólaló, vagy akár mint olyan ember, akit bántalmazás ért többször élete során, és erről beszélt is nyilvánosan, hogyha másképpen szólalnánk meg vagy hogyha másképpen szólaltatnánk meg, viszonyulnánk az elkövetőhöz, akkor ezzel lehetne változtatni. Menjünk vissza megint a Sárosdi Marton ügyhöz. Hogy mi kellett volna, persze oda nehéz visszamenni, ne oda menjünk vissza, mert Marton már nem él. Nem tudom, hogy konkrét példát tudunk-e találni. Mi kell ahhoz, hogy például egy elkövető reflektívan, belátóan tudjon beszélni, és ne kockáztassa a társadalomból való kizáratását, mert ugye azért az egy végítélet. Azért ezt józan ember senkinek nem kívánja.
Hát, nem tudom, jó, egy-két olyan megtisztulás történet kéne hozzá, amiből én még egyet se tudok. Tehát egy férfi, vagy egy nő, ez is egy érdekes kérdés, hogy a nők miért látensebben bűnöznek ebben a kérdésben, vagy hogy ez, hogy is van ez nőkkel. De most egy kicsit menjünk vissza a tűnik egyszerűbb dologhoz, a férfiakhoz. Ha látnék egy megtisztuló történetet, tehát ha például a Sipos Pálnak nem kellett volna elmenni ebből az országból, nem érezte volna úgy, hogy el kell mennie, és azt a beígért interjút például megcsinálhatta volna vele, aki a dokumentum filmet csinálta róla. Ha ő megszólalna, ha bármelyikük megszólalna, és azt mondaná, hogy most már ennél többet magamat nem tudom büntetni, szemmel látható, hogy bírósági ügy nem tud lenni belőle, hiszen ez nyilvánvaló, hogy ezekből egyikből sem lesz bírósági ügy, mert mindegyik nélkülözi a jogi lehetőségeket. Erre szoktak hivatkozni, és így is van. Nincsenek tanúk, és van egy lejárati idő, vagy hogy hívják ezt, nem úgy hívják, hogy lejárati idő, hanem úgy, hogy elévülés. Tehát, hogyha egy ilyen elévült bűnmúltú ember, mint például ez a Sipos, azért mondom őt példának, mert egy különlegesen érzékeny és intelligens ember volt,
visszatérés
vagy van ő, én nem tudom.
Című filmről beszélünk, igen. Amelynek a rendezője Olá Judit, és
igen,
amely
igen,
a
igen,
Sipos
igen.
Pál ügyéről szól, igen.
A 90-es évek televíziójában a Sipos Pál műsorai még nézői szemmel is magas csúcsot mutattak, de a 90-es évek televíziója nagyon jó televízió volt. Pláne, ha innen nézzük a 2020-es évek elejéről, csodálatos műsorai voltak, és rettenetesen érzékeny beszélgető partner volt, kamaszokkal különösen. Azokkal a kamaszokkal, akikről aztán később kiderült, hogy ezzel az érzékenységgel hálójába hívta őket, és szexuális vágyait elégítette ki velük. De hát azért mondom őt, mert egy rendkívül intelligens, nagyon érzékeny, nagyon tehetséges ember volt. És ha egy ilyen típusú ember, aki azt feltételezzük róla, mindig azt feltételezzük egy ilyen intelligens emberről, hogy önreflexív is, a saját önreflexivitását elő tudná venni, és az önvágyát csitítva végig tudna menni azon, ez hogy alakult ki, hogy történt, hogy volt az első, hogy mi volt az első gondolat, amit még nem követett, aztán mi volt az első tett, aztán mi bátorította őt fel. Ha egyszer valaki egy ilyen tisztulással előállna, egy ilyen tisztulás történettel, ezért reménykedtem én a színházban, ezért reménykedtem én a filmben, ezért reménykedtem én az irodalomban, mert azt hittem, és még lehet, hogy ezt azért ne kiabáljuk el, hogy ezért meg fog történni, hogy ez meg, hogy ez egyszer csak elő fog bukkanni a szörnyetek önvallomásra. Most ez idézőjelben a szörnyetek, az önvallomás nem idézőjelben. Hogy egyszer csak az a kínos érzeted legyen, hogy muszáj vagy együtt érezni a szörnyel, akivel nem azonosulsz, akitől elhatárolódsz.
Vagy felismered önmagadban a szörnyeteget.
Vagy, hát ezért határolódsz el, mert felismered. És végigvisz azon a kínos úton, hogy Jézusom, ez is volt velem, meg ez is volt velem, meg ilyen pillanatom nekem is volt, sőt, ilyen álmom nekem is volt. Ugye az álmainkért nem vagyunk felelősek. Na, és itt már egy nagyon erős pszichológiai felelősség is van, hogy aki ezt végighallgatja, azért ez egy szakember legyen, az egy ebben járatos szakember legyen, egy érzékeny szakember legyen. Tehát itt már ne én üljek le a Marton és a Felföldi Lilla közé képzeletben se beszélgetni, mert én nem vagyok szakember. De szakember lehet egy, tulajdonképpen bizonyos módon szakember lehet egy író, mert az egy más szakemberség, ugye akkor az irodalom erejével dolgozunk fel valamit, vagy a színház erejével, ott nem kívánatos feltétlenül a pszichológiai szakértelem, ott csak egy nagyon-nagyon erős művészi szakértelem szükségelteti. De ez még nem tudott megtörténni.
Most engedd meg, hogy közbe ékeljek ide egy jelenséget. Ugye a boszniai háború óta, meg Ruanda óta éljük a genocidiumok újkori történetét, és azóta elég sok ilyen tömeggyilkosság történt, és genocidium, vagy hivatalosan annak nem minősített, de mégiscsak tömegeket érintő gyilkosság sorozat, és erre elvileg minimum 20 éve, hanem 30 éve volt felkészülni a médiának. És ahányszor újra történik valami ilyesmi, most legfrissebben Indiában most adott ki a genocidium figyelő központ egy riasztást, hogy veszély van az indiai muszlimokat érintően. Annyiszor merül fel, hogy a média mennyire felkészületlen az áldozatokkal és a tettesekkel való kommunikációra. N számú tájékoztatókönyv, szakmai továbbképzés, szituációs gyakorlat, oktatóanyag megjelent, és amikor oda kerül az újságíró, akkor ismétli a lehető legkárosabb viselkedés.
Közhelyeket.
Szakmai. Amíg a közhelyek a legkisebb baj, mert azt elpuffogtatod, és az ellen van valami védettsége már annak, aki ebben van, mert nem először hallja, de amikor arra kényszeríted az áldozatot, hogy újraélje a traumáit, hogy kiszolgálta, hogy mélyítse a traumáit, az ott kezdődik. Tehát, hogy nincs tanulási folyamat. Most ezt így kiegészítésként adom a MeToo-hoz. És ez azért veszélyes jelenség, mert a MeToo-hoz hozzááll egy naív társadalom, amely azt se tudja, hogy mit lát egy ilyen világméretű mozgalommal, ami kvázi nem is mozgalom, vagy nincs meghatár, nincs intézménye, szabályrendszere, etikai kódex, stb. De hát médiaetika, meg sajtóajánlások vannak, meg intézmények is vannak, és még ott is elkövetődnek ezek a viták, hibák újra, és újra, és újra, és újra. Tehát itt van valami, és azon gondolkoztam, amíg beszéltél, Zsuzsa, hogy végül is az az intézmény, amiről te beszélsz, az a legősibb keresztény intézmény, a gyónás intézménye. Hogy elvileg a gyónást mi gyakoroljuk. Mert ki van találva a formája, a szövege, az idője, a következményei, penitenciái, és valamiért, hát ez nem vagyunk túl keresztény társadalmak.
Jaj, hát egyáltalán nem vagyunk, hát bocsánat. A magyar társadalom biztosan nem tudom, a többiről nem merek iratkozni, mintha a lengyel keresztényebb lenne, de lehet, hogy ez csak egy társadalmi megszokás, nem tudom. Ezt nem tudom, mert nem vagyok ebben se, inkább erről inkább nem nyilatkozom. De hogy a magyar az nagyon nem keresztény mélységében, azt napról napra persze tapasztaljuk. De ami a gyónást illeti, én azt gondolom, hogy azt mondom, hogy ki van találva ennek a teljes rendszere, szövege, meg penitencia, meg minden. Én ebből is csak azt tapasztalom, de szinte megint csak valami olyasmi, amit engem, mint hitetlent, és hát ha egyáltalán bármilyet, akkor se keresztény, hanem hát nem mindegy, hitetlen, ha legyünk egyszerűen csak szárazon hitetlenek. Engem, mint hitetlent, inkább csak kulturálisan érint, vagy kulturálisan ismerem a Jónásnak a formátumát. Ezért nem tudom, hogy a gyónófülkékben milyen mélységű valóságos megrendülések és valóságos megtisztulások történnek arányában. És nem tudom, hogy mennyi ebből a formalitás. Nagyon sokszor, elmondok egy példát, nem fogom mondani a nevét, lehet, hogy kéne mondanom az illetőnek a nevét, de lehet, hogy jobb, ha nem mondom a nevét. Nagy, hazánk nagyja, magyar hazánk híres embere, rettentő keresztény, de írtózatosan kitetten, és volt ezton, és minden pillanatában állandóan keresztény, az Istennel beszélget, mindenről megkérdez, minden cselekedetéről és minden szakmaiságáról, szakmaiságát aláveti annak, hogy mennyire keresztény. És, de hát férfi. És amikor fiatal férfi volt, akkor, ezt mint utólag egyszer véletlen megemlített egy interjúban, tehát ezzel neki volt problémája, hogy hát, mint fiatal férfi, azért ő érte a fiatal férfiak szabados életét. A nőkkel kapcsolatban többet sem tartotta be a keresztény egyház e felőli tilalmát, hogy ő neki nem szabad, csak majd, ha megnősült. És főiskolás volt, és a főiskolás társai között volt egy valaki, egy barátja, aki még szűz volt, 19 évesekről beszélünk. És nagyon szenvedett az a fiú a szüzességétől. Egy művészeti főiskolán ott szinte erkölcsi kötelesség nem szűznek lenni. Meg a társadalom is csúnyán néz valakire, aki 19 évesen szűz, egy fiúra, egy lányra, nem annyira, de egy fiúra mindenképp. És akkor ez a hősünk, a mi főhősünk, ez a nagy fő keresztény, azt mondta ennek a fiúnak, hogy gyere, elviszlek téged a Rákóczi térre, ott vannak nekem bejáratott lányaim, nevezetesen prostituáltak. Hát ő nem így mondta nyilván, hogy kurvák, én befizetlek, az a pénzem probléma, essé már ezen túl. Hát ez a fiú nagyon nem akarta, nem így akarta. De ez annyira erőszakos volt ez a mi főkeresztényünk, hogy elcipelte ezt a kis barátját. Ő el is veszítette így a szüzességét, mint egy rémes élményt meséli. Aztán rendbe hozta ő a saját szexualitását, hál' Istennek. De ez a mi főhősünk viszont vele ellentétben egyáltalán nem keresztény, vagyis nem hívő kereszténynek, úgy tudom, hogy kereszténynek, tehát megkereszteltek, de ő maga nem hívő, és azt kérdezte a barátját, hogy de mondd, és itt jön a neve, azt nem mondom, ez hogy tudod összeegyeztetni magadban, hogy most elvittél ide, és holnap mész misére, hogy lesz ez? És akkor mondta megnyugtatólag, mi főhősünk, hogy semmi baj, ne izgulj, én ezt meggyónom, és engem fel fog oldozni a én papom, aki az én lélekvezetőm.
Bele van kalkulálva.
Így élte szép kis életét, ez a fiatal, erőteljes, szép, okos, tehetséges férfi. Ma már lehet, hogy nem így éli, mert a biológia lassítja ezt a folyamatot. Sokkal jobban lehet kereszténynek lenni, ha már nincs annyi testi vágy. De hát nyilván még most is csinál olyanokat, amiket nem szabad, de elmegy és meggyónja.
Jó, hát ezt most nem a gyónás kiüresítését akarom ezzel mentegetni, de általában jellemző, hogy a kulturális vallási formáink születésükkor erősek és szigorúak és hitelesek.
Természetesen, csak azt akartam, így értem, csak azt akartam mondani, hogy én gyanakszom, és akkor ez egy finom dolog, hogy más nem tehetek, mint gyanakszom, hogy ezek a gyónások, ezekben a fülkékben, az esetek nagy többségében formálisak. Tehát az a fajta megtisztulás, az csak egy pillanatnyi megkönnyebbülés, és csak felmentés az alól, hogy végig gondoljam, hogy képmutatóan élek. Tehát amiről én beszéltem az előbb, és te mondtad, hogy megvan már a formája, ki van találva, az a komoly megtisztulás, az ennél sokkal bonyolultabb, hosszadalmasabb, és nem egy vasárnap délelőtti gyónással elintézhető.
Jó, hát most tényleg nem akarok ilyen teológiai vitákba belemenni, de hogy a vasárnapi gyónás sem arról szól, hogy valakinek szorít az ünnepi cipője, és akkor így hirtelen kiuglik a padból, és beáll a gyónósorba, és a mise alatt lezavarja. Tehát, hogy ha komolyan veszik, nyilván nagyon sokszor nem veszik komolyan, és tényleg nagyon sokszor felszínesi válik, de hagyjuk ezt a részét, mert nem a katolikus teológiáról kell ma vitatkoznunk, csak azt meg akartam pendíteni, hogy a bűnvallásnak és a bűnbocsánatnak a katolicizmuson belül, és úgy általában a világ kultúráiban azért vannak hagyományai is, hogyha a Me Too igazán hosszú távon gondolkodik, és komolyan veszi önmagát, akkor lehet, hogy ezzel kellett volna kezdeni.
Hogy szerint, ezt kitalálja. Igen, lehet, csak nem tudom, lehet-e ott kezdeni. De mindesetre el kell oda jutni. És annak kéne megszületnie a pogány, hogy mondjam, tehát a vallástalan, a világi.
Laikus, igen.
Jó, világi. A laikus, na jó, ez a jó kifejezés. A laikus gyónásnak kéne megszületnie. Csak a gyónás szót éppen akkor el is hagynám. Tehát a laikus önvallásnak és megtisztulásnak és önvizsgálatnak és önreflexiónak kellene megszületnie, mégpedig sajnálatosan formákat kéne neki találni, ami azért sajnálatos, mert aztán majd az kiürül, de várjuk meg, hogy egyáltalán legyen minek kiürülnie, de ennek meg kéne születnie. És én azért vagyok naíva, mert azt hittem, és azért hallgatom szomorúan, amit mondasz a újságírókról, hogy mennyire hiába az a rengeteg készülés és szervezet és pszichológiai nem tudom micsoda, ami az újságírók rendelkezésére áll, és mégis mennyire érzéketlenek az emberi szenvedés iránt valóságosan. Azért hallgatom szomorúan, mert én mindig azt gondoltam, hogy egy értelmiségi, ez volt az én naív hitem, hogy az értelmiségi nem inkább nem abban különbözik a nem értelmiségitől, hogy van polca, és a polcán könyvek vannak. És nem abban, hogy van neki diplomája, és nem abban, hogy szépen van berendezve a lakásra, és nem csúnyán, hanem abban, hogy amennyire a társadalomra érzékeny, annyira érzékeny önmagára, tehát önreflexív. Én azt hittem, hogy ez az értelmiségi legfőbb, mérőeszköze, hogy ez az a lakmuspapír, amin az értelmiségét meg tudod mérni, hogy mennyire igazán értelmiségi. És ahogy telik múlik az idő, és egyre öregebb leszek, azt kell lássam értelmiségi társaimon körülnézve egészen közelről, meg egy kicsit távolabbról, hogy az önreflexivitásban rettenetesen hátul kullog az értelmiség ugyanúgy, mint a nem értelmiség.
Hogy ennek mi lehet az oka, és hogy ez a jelenség, amit mondjuk a tömeges erőszak és gyilkosságok túlélőivel kapcsolatban a sajtó tanúsít, arra nekem van egy nagyon praktikus, ám de morálisan, elméletileg és érzelmileg is messzire vezető magyarázatom. Akkor, amikor az újságíró leül szemben egy tömeges erőszakot elszenvedett nővel beszélni, akkor arra kondicionálják, hogy az ő kapcsolatuk attól, akkor kezdődik, amikor a felvételt indító gomb elindul, és addig tart, vagy megnyomják, és addig tart, amíg a felvétel tart. És utána egymásnak hátat fordítanak, hátat kell fordítaniuk, és már nem élnek egymás világában. És erre van is néhány szakmai ajánlás, hogy nem szabad tartani a kapcsolatot, én nem értek el ezzel egyet, mert az újságíró feladata nem az intervenció, hanem a tájékoztatás, nem kerülhet érzelmi viszonyba a saját interjú alanyaival, nem nyújtathat nekik segítséget, szolgáltatást, semmit. Tehát, hogy egy ilyen neutrális viszonyt kell kialakítani és fenntartani. És ebben a neutralitásban nem lehetséges a bűnvallás és a megbocsátás, mert az egy időben kiterjesztett folyamat, és a célja, az értelme az együttélés.
És tulajdonképpen... Így van, és kapcsolat. Igen. És a kapcsolat a titka. Pont nem a kapcsolat lezárása, lekorlátozása, hanem a kapcsolat a titka. Igen, én is azt gondolom, hogy mivel időben elnyújtózó, bizalom kell hozzá, és a bizalomhoz meg kapcsolat kell. A kapcsolathoz meg bizalom. Igen.
És ez
igen,
történt...
ez egyébként... Bocsánat, mondjad?
Hogy ez történt a Me Too-val is, hogy tulajdonképpen a játszma arra ment rá, hogy kit kell megbüntetni, és a megbüntetés az a társadalomból való kizáratássá vált.
Való kizárás, igen. Így van, igen.
Akkor meg mindig bűnt vallani, tehát nem csak azért, mert az ember szemforgató, önző és fél bűnt vallani, hanem mert ha nincs bocsánat, akkor meg minek? Akkor ugyanott vagyunk. Tehát, hogyha kialakult volna annak a kultúrája, hogy hogyan lehet folytatni az életet mindenkinek, lehetőleg együtt. Most látod, most én is belemegyek abba a zsákutcába, vagy abba a csapdába, vagy abba a kockázatos helyzetbe, hogy azt mondom, hogy megharagszanak rám a feministák, de hát valószínűleg sok-sok feminista megharagszik, hogy igen, nekünk együtt kell élni a bántalmazókkal, és ki kell alakítani a közös teret, mert senkit nem lehet kizárni az emberi társadalomból. Nem lehet, nem érdemes, nem kell. És hogy megint a genocidium példával jöjjek, hogy végül is Ruandában is az volt a fordulópont, amikor a tettesek és az áldozatok meg békéltető programok keretén belül szembe kerültek egymással, és szembenéztek egymással.
Én nem nagyon hiszek másban, mint ebben, amit most mondasz. Erről keveset tudok, hogy döbbenten hallgatlak, vagy érdeklődne, hogy erről milyen iszonyú keveset tudunk. De nem nagyon hiszek másban, mint ebben a leülésben és beszélésben és vallomás. Akár kölcsönös vallomástételben. Nem nagyon hiszek másban. Semmi másban. Egyébként most jól kitágítjuk ezt a dolgot, tehát tág, tehát csak végigmegyünk az úton. Én emlékszem rá, hogy amikor tanárképző főiskolára jártam a 70-es években, és én aztán végül nem lettem iskolában tanár, tehát erről aztán több évtizedet iskolában lehúzó tanárok tudnának jobban először, megint csak hitelesebben beszámolni. De arra nagyon határozottan emlékszem, hogy mi, akik egy páran hiányoltuk a tanárképzésből, a pedagógiának a... Ugyanis, visszamegyek egy picit. Ugye egy didaktika nevű tantárgyból mindenféle ilyen módszertani dolgokat tanultunk, formai dolgokat, hogy hogyan lehet, milyen feladatsorokkal lehet, egy matematika tanárnak én például nem azt tanultam, de a nyelvtant például milyen feladatsorokkal lehet tanítani, vagy milyen csoportos munkával, vagy vagy milyen aránya legyen annak, hogy frontálisan tanítasz. Lényegében ugye az volt a magyar iskolára akkora jellemzés, szerint félő, hogy ma is az, hogy 45 percig frontálisan, tehát áll a tanár és beszél, és a 45 percig a gyereknek a kitámasztott szemmel figyelni kell. Tehát ennek az arányát tanítgatták didaktikából, ebből vizsgáztunk. Ki jól, ki rosszul, nyilván összefüggésben azzal, hogy később hogyan tanított. De sokan kifogásoltuk, akkor diákok a 70-es években, ebben a csoportban, mert én jártam, hogy miért nem tanulunk, hiába van ilyen tárgy, hogy pedagógia, abban például az egyszerűség kedvéért pedagógiai irányzatokat tanultunk meg elméletben. Hogy milyen volt a 16. században, milyen volt az iskola ekkor, milyen volt akkor. Ezek nem felesleges dolgok, valamennyi meg is maradt belőle, de hogy magát a pedagógiát, mint gyakorlatot, mint praktikumot, mint pszichológiai folyamatot egyáltalán nem tanultuk. Hogy nem engedtek minket gyerekek közelébe. Hogy szinte alig volt gyerekekkel való együttlét. Hogy úgy tudsz egy 4 évet végigcsinálni egy főiskolán, hogy csak a saját korabeli társaiddal, meg a nálad idősebb tanárokkal találkozol. Ez akkor volt, nem tudom most mi van, lehet, hogy egész másképp van.
Igen, és akkor sokat
változott. Hála Istennek. De mindenesetre azt akarom csak mondani, hogy akkor én beszélgettem egy pedagógiát tanító tanárral, aki elmondta nekem nagyon komolyan, hogy ők hogy azért gondolják azt, hogy nem helyes, hogyha nagyon hamar bevonódik a főiskolás a gyerekekkel való együttlétbe, és ezt tolják minél későbbre, mert a gyerekekkel való együttlét nagyon, nagyon közel van még ugye a főiskolás korban a gyerekhez, rettentő erővel beszippantja a személyes ént, és az emberek nagy többsége, a főiskolások nagy többsége erősen kötődni kezd ezekhez a gyerekekhez, nem plusz kapcsolatok jönnek létre, és ezek károsak. Nem szexuálisan károsak, a szexualitás fel sem merült, hanem érzelmileg károsak, mert hisz a tanárnak állandóan elengednie kell tudnia a gyerekeket, mindig jönnek, és mindig újak, tehát minél inkább bevonódik érzelmileg, minél többet tud a diákjairól, minél jobban belefolyik az életükbe, annál nehezebb lesz az ő saját élete. Tehát az volt a pedagógiai eszme, legalábbis ennek a pedagógia tanárnak a fejében, hogy a gyerekekkel való személyes kapcsolat legyen minimális. Igen, legyen minimális, pontosan annyi, amennyi ahhoz kell, hogy a gyerek jó körülmények között tudjon tanulni. Aztán ki tudja megmondani, hogy ez mennyi, és mennyibe a bevonódás. De azért tudjuk mindannyian, hogy aki jó tanárra visszaemlékszünk, vagy jó pedagógusra, inkább így mondom, azok azért csak olyanokra emlékszünk, akik erősen bevonódtak az életünkbe.
És már is Sipospálnál vagyunk. Tehát valahol ez az arány, vagy nem is tudom, ez a... Meg annál vagyunk, hogy mit tudunk a szomszéd házáról, meg egymás életéről, meg hogy viszonyulunk együtt. Hogy lehet úgy bevonódni, hogy abból jó dolog legyen.
Szóval na, ennek a technológiája, biztos ennek is van egyébként már irodalma, gondolom, írtozatos nagy irodalma, hogy hogyan vonódj be érzelmileg úgy. Ezt például orvosoknak kellene szerintem nagyon megtanulni, mert most pillanatnyilag az orvosok éppen nagyon nem vonódnak be, mert valószínűleg csak úgy tudják túlélni, hogyha nem vonódnak be. Legalábbis én az elmúlt egy évben ezt láttam itt Magyarországon. Tehát, hogy az orvosoknak is tanulni kell. Ugye ott is tudjuk, hogy mindig el szokták mondani, hogy ők is tanulják az egyetemen, hogyha túlságosan együtt éreznek a beteggel, akkor nem tudják meggyógyítani. És ebben biztos van valami, hogy nem tudom, nagyon durva dolgokat kell egy orvosnak néha csinálnia, belevágni, levágni, életéről, haláláról dönteni, ezek kemény döntések, és ha túlságosan átadja magát az érzelmeinek, akkor nehezebben tudja ezt a döntést meghozni. De biztos van egy olyan sáv, amit ki lehetne találni, amit ki kéne taposni. Egy olyan ösvény, ami szerintem nincs kitaposva, nem orvosoknál, hanem nálunk a 21. század elejei emberi társadalomban nincs kitaposva.
És mit gondolsz, hogy ezekkel a MeToo ügyekkel ment-e előbbre, vagy megy-e előbbre a világ? És akkor egy nagyon érdekes aspektusra hívjuk fel a figyelmet, hogy a MeToo haszna az nem csak a bántalmazottak védelme, hanem egy teljes társadalmi tudatosság kialakulása, egy felelősségteljesebb társadalom. Hogy te látsz?
Egyelőre, amit elmondom, hogy egyelőre a legrosszabb, amit látok, a legrosszabb, azon túl, hogy nem jött ez a művészeti feltolkozás, amit én megjósoltam, de ebben szerintem türelmetlen vagyok, mert ez meg fog jönni. Az, hogy tegnap tényleg véletlenül rákattintottam egy beszélgetős műsorra az RTL Klubon, és elképedve hallgattam, ahol a celebek, akik ott egyébként röhögcsélve vicces dolgokról szoktak beszélgetni, de néha van komoly téma is, és tegnap a komoly téma az volt, hogy mit szólnak ahhoz, hogy micsoda őrület van már Amerikában, hogy már csak minden csak PC lehet, és hogy politikai most mit szólnak ahhoz, hogy a Uncle Ben's rizses dobozáról lekerül a fekete bőgű nagybácsi, Ben's nagybácsi, és hát azért ez mégiscsak borzasztó, hogy már nem lehet kimondani szavakat, hogy ledöntik a szobrokat, és ennek kapcsán előkerült egy magyar történet, van nekünk egy, sajnos a nevét nem tudom, ezért elnézést kérek, egy magyar már ismerté váló magyar stand-upos, aki cigány származású, és ő ezzel is indította el a stand-up karrierjét, hogy a saját cigányságával kezdett el dolgozni, abból kezdett el dolgozni. És ez a férfi kiírta a Facebookra, hogy fölkérték őt egy reklámra, hogy játssza el egy olyan reklámra, amiben a cigány sztereotípiák tárházát kellett volna felvonultatnia. Azt se tudom már, hogy mit reklámozott volna ez, nem tudom, semmit. Fogalmam sincs. És elküldték. És ő kérte a kreatívokat, hogy lehetőleg kerüljék ezt a cigány sztereotípiát. Hát nem kerülték, és akkor ezen Lakatos felháborodott. Na most ez a társaság, ez a négy fős társaság, ezt beszélte meg, az volt a kérdés, a műsorvezető kérdés, hogy helyes-e, igazda van-e Lacinak ebben. Na most az ő kollégái, hát ezek nem stand-uposok, színész, modell, birkózó, énekesnő, nem tudom micsodák, tekintképp közszereplők vagy szereplők, mind azt mondták, hogy ez borzasztó, nem értenek egyet Lacival ebben, ők megértik Lacit, de nem értenek egyet vele, mert hát akkor hova lesz a humor? Kérdezte az egyik a színész, hova lesz a humor? Hát a humor az mindig a sztereotípiákkal dolgozik. Hát azért voltak cigány viccek, azért voltak szőkellő viccek, ezért voltak zsidó viccek, hogy a sztereotípiákkal leszámoljanak. Hát akkor hova lesz a humor? És én nagyon szomorú lettem, mert hiszen ez sajnos most nem tudom idézni magát a reklámot, tényleg egyáltalán volt egy picit se vicces, és hát ezek a cigány viccek meg szintén egyáltalán nem viccesek, vagy javarészük, nem is tudom, hogy emlékszem-e olyan cigány viccre, amit tudtam nevetni valaha életemben. De mivel én egy időben nagy szenvedéllyel néztem amerikai stand-uposokat, leszbikusokat, feketéket, indiait, tehát csupa olyan valakit, aki kisebbségekből indítottak, és arról is szól elsősorban a stand-upjuk. Egyrészt önmagukat parodizálják, ez az egyik. De ez csak a kisebbik része. A másik része az, hogy a nagy csavar a nagyon tehetséges stand-uposoknál az, hogy a humor abból származik, hogy ők elmondják ezeket a közhelyeket, még egyet csavarnak rajta, és még egyet csavarnak rajta. Tehát ha már két csavart raksz valamire, akkor ott hirtelen a sztereotípia egy egész más megvilágításba kerül, és végtelenül mulatságossá válik. De akkor már magát a sztereotípiát is kineveted.
Tulajdonképpen nem a képzelt cigányon, mert mindig képzelt és kreált
igen.
ember, hanem magán a sztereotípián, és a sztereotíp
igen, de ő azt a formát játsza, hogy igen, tehát az a mechanizmus, azt figyeltem meg, hogy ők azt mondják, hogy bejön a fekete csáva, és azt mondja, hogy egy rohadt szemét üdös lusta feka vagyok. Mondjuk, ez egy már nehogy valaki ezt így kiszedje, ezt a mondatot önállóan, ez egy fantázia mondat, valami hasonlót mond. És ő bejön, megáll, és hallgat. És a nézők egy hatalmas nagy színházteremben, akik javarészük szintén feketék, iszonyúan röhögnek. Mert ő kimondta csak a mondatot, és már közöttük már megy az a kulturális párbeszéd, hogy ezt szokták rólunk mondani, én bejöttem, rögtön ellövöm az elején, ezen legyünk túl. És ez nagyon vicces, ha így mondod. Na és akkor most viszont beszélgessünk a lényeges dolgokról, mondjuk. Ennél sokat szellemesebb, mint amit én mondok, ezért nem véletlen, hogy én nem vagyok stand-upos. Én csak élvezni tudom. De érted, tehát, hogy ha kiteszed a sztereotípiát, ezt csinálja egyébként a Pintér Béla például, ezt a két csavart. Ezt csinálja a jó művészet, ezt a két csavart. Tehát ha kiteszed a sztereotípiát, kirakod, még föl is erősíted, és úgy járod körbe, akkor maga a sztereotípia is szétromlik, a varázsereje megszűnik. De ha csak egyszer kirakod, akkor ráerősítesz. És ezért van igaz a Lakatos Lászlónak, hogy ezt nem vállalta el. Mert ez a reklám csak ráerősített arra a sztereotípiára, nem szellemesen bánt vele, hanem csak ráült egy állítólagos közös tudásra, és még egyet erősített volna rajta, ha ő elvállalja. És azért vagyok szomorú, hogy ez a fiú, ez a színész, akit én egyébként ismerkedett, se fiú, ez is már 50-en túli férfi, tehát vélő, hogy az ő tudata már nem fog ebben nagyon megváltozni, akinek van valami fogalma egyébként arról, mi az, hogy humor, az ezt gondolja humornak. És oly szívesen mondanám neki, hogy te Géza, nem így hívják, ne viccelj már, miket beszélsz te a televízióban, mit kell nekem hallanom, hogy szerinted ez vicces. Nem vicces. A szőkenős viccek se viccesek. Például az agresszív kismalac viccek például azért viccesek, mert nincs agresszív kismalac. Tehát azért nagyon jó sztereotípia, mert az a mindannyiunkban meglévő agresszív kismalac.
Jaj, engedj meg, hogy...
Mert ugye a kismalacok nem agresszívek, közismertem.
Akkor most a malacok meg a disznók védelmében engedj meg, hogy egy drámai párbeszédet felidézzek. Nagyon kedves ismerősöm számol be arról, hogy ment a híradóban a disznószíves szervátültetés híre, ami tudományos, fantasztikus, tehát nagyon nagy előrelépés. Nagyon figyeltek rá az emberek. És rögtön ezután, a hírblokk után jött a sertéshús áráról szóló bejátszás, amiben csupa intelligens szemű, sokkal jobb sorsra érdemes disznót mutattak, olyan disznókat, amelyeknek az egyikük szívét adta egy embernek. Csak hogy érzékeltessen veled, hogy mindig az áldozati sor, vagy az áldozati dominó az végtelen.
Na jó, igen, igen.
Érted? Tehát,
hogy... Hát mert te nem vagy húsevő, én meg az vagyok, és én is benne vagyok a bűn dominóban, tehát én is megeszem a ártatlan húst, de ártatlan áldozatot, a rendkívül intelligens disznókat, igen.
Ezen szoktak nevetni.
De ezért kellene egy kicsit szerényebbnek lennünk, hogy nem nagyon vagyunk azért annyira elől intelligenciában még azért.
Már ez mi homo sapiens.
Mondom, nagyon vékony. Mi emberek. Mi emberek.
A kultúra úgy hull rá rólunk, mint másul a ruha, nem boldog szerelemben, sajnos, vagy a boldogtalan, hogy visszakanyarodjunk.
Vagy úgy hull rólunk, mint ruha másul, az egyáltalán nem szerelemben.
És a ruhát nem lehull, ruha nem lehull, hanem letépik. Na, hát
letépik.
Ez. Idáig jutott a globális, a planetáris, hogy a humornál maradjunk. Me Too mozgalom, nem vagy optimista. Nagyon.
Abszolút nem. Egyáltalán nem.
De örüljünk annak, hogy születtek már színházi előadások, és drukkoljunk neki, és ma például egy dramaturggal beszélgettünk, Faraggó Zsuzsával, erről, hogy mi történt az elmúlt 5 évben, a mozgalom elmúlt 5-6-7 évében. És akkor azt kívánnám neked, Zsuzsa, hogy te, mint dramaturg, úgyis, mint nő, és még sokféle minőségedet, mint értelmező, mint jogok iránt, emberi jogok iránt értő és érzékenyen figyelő ember, hát akkor ebből vedd ki a részedet. Valahogy, valamilyen módon, és szülessen még ennél is több jó szöveg. Jó?
Hát, hogy én ezt nem tudom neked megígérni a saját nevemben, de rengeteg sok szorgos kis dramaturg munkálkodik ezen. Ezt a vörös farkot tudom a végére tenni. Én személy szerint ezt nem tudom megígérni.
Na, hát sok-sok szorgos dramaturgunk, és nem csak dramaturgunk munkálkodjon ezen. Köszönöm szépen a mai beszélgetést, és mondjuk el a hallgatóknak, biztos felcsigáztuk őket, hogy a teljes beszélgetés visszahallgatható interneten, és nagyon-nagyon várjuk a kommentjeiket, véleményüket, javaslataikat és kritikájukat is a rádió honlapjára, vagy a személyes szakmai Facebook oldalamra. Parászka Boróka vagyok, az Értsünk Szót szerkesztője és műsorvezetője, és mai beszélgetőtársammal, Faraggó Zsuzsával. Köszönöm figyelmüket, tartalmas rádiózást, szép estét kívánunk!